pozitív energia. Pillantás a villanyautók világába. Trendek, üzemben tartási tippek, költségek és megtakarítások a vásárlástól az állami támogatásig. Hitelesen az e-mobilitásról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Folytatjuk műsorunkat, további témáink röviden. A Toyota már az 5. generációs hibridhajtást építi legújabb járművébe. A hamarosan érkező Corolla Cross egy különleges szerkezet. Az újra tervezett, alacsony viszkozitású olajat használó hibridlánc, az AVD összkerékhajtás és a könnyebb lítium-ion akkumulátor igazi technológiai csemegének számít. Aztán Európában 2021-ben megduplázódott a villanyautó vásárlások száma. Hazánkban 35-40%-kal nőttek az eladások a előző adatokhoz képest. Mind több vállalat tervezi autóflottájának cseréjét elektromos járművekre. Vajon mi módon lehetne ösztönözni az elektromos autózás térnyerését az üzleti szegmensben? Önök a Pozitív Energia című műsorunkat hallják, mindjárt folytatjuk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Miközben a legtöbb autógyártó még csak pár éve állította hadrendbe első hibrid modelljeit, a Toyota már az 5. generációs hibrid hajtást építi sorozatba legújabb járművébe. A hamarosan érkező vadonatúj Corolla Cross önmagában is egy különleges szerkezet, de az újra tervezett, alacsony viszkozitású olajat használó hibrid lánc, az AVD összkerékhajtás és a teljesen új 40%-kal könnyebb lítium-ion akkumulátor generáció megjelenése igazi technológiai csemegének számít, amelyről a következő percekben Varga Zsombort, a Toyota Central Europe-ről igazgatóját kérdezzük. Szervusz, Zsombor!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is! Igen, a Corolla Cross gyakorlatilag egy forradalmi és nagyon-nagyon fontos autó és egy fontos mérföldkő a Toyota életében, hiszen ugye a Toyota immáron 18 millió hibrid autót értékesített a több mint elmúlt negyed évszázadban, mióta bemutatta az első hibridet a világon, és ez a világ első 5. generációs hibride, ugye a autóink 90%-ában jelenleg a 4. generációs hibrid működik, ez is egyébként eddig ezt számította legfejlettebbnek, és gyakorlatilag el lehet mondani azt, hogy nincs olyan személyautó szegmens ma már, amiben ne kínálnánk hibrid hajtást, illetve az is fontos tudnivaló, hogy 2025-től ugye egyetlen olyan autónk sem lesz, beleértve a haszongépjárműket és pick-upokat sem, ahol ne kínálnánk valamilyen részben vagy teljesen elektromos hajtást.
Corolla Cross, hogyha ránézünk a nyári fotókra, illetve volt egy bemutatója is nemrégiben, láthatjuk, hogy ez egy kicsinyített RAV4-es. Tudatos ez a hasonlóság, illetve az, hogy a Cross elnevezés most már másodszor tűnik fel egy modelleteknél, hiszen a Yaris Cross volt az első ebben az évben, ezért brand, egy sorozat első vagy második része lesz?
Igen, ugye azt tudni kell, hogy a Corolla az a hosszú évek óta a világ legnépszerűbb autója, minden évben több mint 1 millió darab értékesül belőle a világszerte, és ezzel ugye a Toyota az első olyan autógyártó, és az egyetlen olyan autógyártó, ami a top 10-ben rendszerint ugye 3 autóval is debütál, jellemzően az a Corolla, a RAV4, ami a világ második legnépszerűbb SUV-je és második legnépszerűbb autója, és a Camry szokott még beleférni a top 10-be. És hát ugye ennek érkezik egy crossover változata, és valóban, ahogy mondtad, az Európa egyik legnépszerűbb kis autójának, a Yaris Cross-nak a nyomdokain járunk, hiszen ebben a modellben is bemutattuk már egy crossovert. Fontos tudni, hogy ez a C-szegmensben érkezik, azaz gyakorlatilag a CHR modellünknek a méretosztályába, bár jól lehet, ugyanarra a padlólemezre épül, egy picit hosszabb annál, tehát valójában igazából méretében a CHR és a RAV4-es között foglal helyet, de még mindig a C-szegmensben kínál egy a CHR-nél kicsit tágasabb, robosztusabb alternatívát, ugye az megmarad ennek a formabontó trendi kupé crossover vonalnak, míg a Corolla Cross valóban egy kicsit a RAV4 optikáját hozza.
Kicsit terepjárósra van véve a formavilág. Milyen méretre számítson az, aki ilyen autóra vágyik?
Gyakorlatilag ugye ez a CHR és a RAV4-es között helyezkedik el. Ami fontos tulajdonképpen az, hogy pont a CHR-rel szemben egy annál jóval nagyobb csomagtérrel rendelkezik, és gyakorlatilag ugye még a standard Corolla is egy picit nagyobb autót képzeljünk el.
4,5 méter hosszú egészen pontosan.
Így van, és hát ugye ebben a modellben működik, mint említettem, ugye a világ első 5. generációs hibrid hajtása, emellett pedig ugye ez a hibrid hajtás a RAV4-ből már megismert intelligens elektromos összkerék hajtással is kombinálható és rendelhető. Ugye ekkor a hátsó tengelyen dolgozik 2 elektromos motor, és ez biztosítja ezt az intelligens összkerék meghajtást, és hát arra számolunk, hogy a RAV4-hez hasonlóan itt a hibrid változatnál meglehetősen népszerű ez az opció is.
A tengelytáv is elég nagy, egyébként 2,65 század méteres. Gyakorlatilag az meghatározza a belti bennülő kényelmét, különösen ugye a hátsó lábtérnek és fejtérnek a méretét. Hogyha összevetjük a Corollával, mit kínál még ez a új SUV, SUV?
Hát gyakorlatilag azt tudni kell, hogy ugye a magasabb hasmagasságnak köszönhetően egy robosztusabb kiállást, úgy említettem ezt az intelligens összkerék meghajtást, de belül is ugye egy teljesen megújult beltérrel rendelkezünk, természetesen megkapta ugye a különböző kapcsolódást, Android Auto, Apple CarPlay funkciókat, egy nagy 10,5-szoros nagy felbontású építőkép, érintőképernyős multimédia rendszert, ami egyébként egy vadonatúj gyors processzorral rendelkezik, és az a Toyota legfrissebb multimédiás rendszere. Gyakorlatilag elképesztő aktív biztonsági rendszereket kapott. Emellett ugye a multimédia, az a MyT okostelefon alkalmazással gyakorlatilag összeköthető, és telefonon vezérelhetjük távolról akár a hűtést, klímát, bármi egyebet állíthatunk az autó, nyithatjuk, zárhatjuk, hogyha esetleg nem fejtettük volna a kulcsunkat. És ugye a Toyota-nak ez a biztonsági rendszereit már jó régóta a Toyota Safety Sense néven fogjuk egybe ezeket a biztonsági rendszereket, és ebből is a legfelettebb rendszereket kapta meg, sőt egy úgynevezett T-Mate, a Toyota kötője a Mate, tehát a T-Mate rendszert kapta meg, ami gyakorlatilag itt az aktív vezetés támogató rendszerekkel, parkolási rendszerekkel együtt fogja csokorba ezeket a legfelettebb rendszereket, és ugye nem csak biztonságosabbá teszi a vezetés, de a legkülönfélebb vészhelyzetekben óvja az utasokat és a többi úthasználót is.
Nem járok messze az igazságtól, hogyha amiket most felsoroltál, azok is egy kiváló autóra engednek következtetni, de nem ez az igazi unikum ebben, hanem a különleges hajtáslánc, ami az ötödik generációs hibrid hajtás, jelentősen csökkentett súlyú litium akkumulátorral. Hogyan épül föl ez a hajtáslánc?
Így igaz, ugye 40%-kal könnyebb az akkumulátor, mint a korábbi generációban. Ennek köszönhetően több, mint 8%-kal erősebb a korábbi generációnál, és így gyakorlatilag az első kerékhajtású változat, ugye a 2 literes hibrid hajtáslánc 199 lóerőt tud, ez egy 8,1 másodperc a gyorsul 100-ra. Ugye az AVD, tehát a 4 kerékhajtású változat, ugye ezen felül rendelkezik, ugye 2 hátsó tengelyen egy elektromos motor, aminek 42 lóerő a teljesítménye. Ugye ez automatikusan lép működésbe, hogyha nagyobb tapadásra van szükség.
Két villanymotoros lesz?
Így van. Egyébként maga a menet teljesítménye, tehát a teljes rendszer teljesítmény az megegyezik az első kerékhajtású modellel. Ugye maga az erőleadás fontos, hogy még lineárisabb, és még kiszámíthatóbb, és könnyebben szabályozható a gyorsítás közben. Ugye régen az első, második generációs Toyota hibrideknél még létező panasz volt az, hogy kicsit ugye hangosnak ítélték a felhasználók a gyorsítás közben ugye a benzinmotornak a hangját, ez most már eddig egyszerűen teljesen eltűnt, itt viszont az ötödiknél még inkább kisimult és még lineárisabb, tehát gyakorlatilag észesen vesszük a hang tekintetében a gyorsulást, ellenben a teljesítményben viszont egyértelműen igen.
Ez egy öntöltő hibrid, viszont lesz-e plug-in hibrid ebből a verzióból?
Egyelőre erre nincsenek hírek, tehát most első körben ezt az ötödik generációs öntöltő hibridet mutatjuk be, és ez a jövő évnek a legfontosabb újdonsága amellett, hogy egyel, illetve hát kettővel nagyobb méretosztályban, tehát a RAV4 fölé, de még a Highlander alá érkezik a B4X akkumulátoros elektromos modellünk, amiről már néhány szót ejtettünk.
Az egy tisztán elektromos modell lesz, ugye?
Így van.
Corolla Crossból nem várható, egy tisztán elektromos változat, hiszen beleillen a palettába a sorba.
Egyelőre nem jelentett be ilyet a Toyota, de ugye azt tudjuk, hogy 2025-ig több mint 10 akkumulátoros elektromos és plug-in hibrid modellt ígért a gyártó, csak a Toyota márka névvel, és ebben nem számítanak be a Lexus modellek, ugye a vadonatúj hibridek mellett.
Ennek a Corolla Crossnak a megjelenésével gyakorlatilag teljessé válik ugye a Toyota crossover palettája, hiszen a kezdő Aygo X-től kezdve egészen a RAV4-ig már...
Sőt, még egy, illetve kettővel följebb. Tehát a legkisebb az A-szegmensben ott van az Aygo X, B-szegmensben Yaris Cross, e fölött ugye a CHR, ezt követi a Corolla Cross, a RAV4-es, ugye aminek van plug-in hibrid változata is, e fölött ugye érkezik jövőre a B-Z4X akkumulátoros elektromos, és a legmagasabb méretosztályt pedig a Highlander képviseli szintén öntöltő hibrid elektromos hajtással.
Itt a beszélgetés végén ejtsünk szót arról a különleges modellről, amire szintén sorozat éretté vált a Toyotánál, és a hidrogén hajtásra alapul.
Igen, ez egy nagyon izgalmas fejlesztés, hiszen tudjuk, és a Toyota jól ismert a hidrogén üzemelcellás hajtásáról, ugye ebben is vezető a világon, és ebből megkapható az elsősorban gyártott modell a Mirai. Viszont most a Toyota debütált, és egyelőre még koncepcióautóként, de már sorozatgyártásra érett hajtáslánccal, egy GR Yaris-t, ugye a Yaris-nak a sportváltozatát, viszont ennek az a különlegessége, hogy robbanó motoros hidrogén hajtásról beszélhetünk, ami felhasználja a Mirai üzemanyag kötegeit, illetve hát ugye a hidrogén tartályát, viszont szemben ez nem egy üzemanyag cellás hajtást, hanem egy gyakorlatilag egy hagyományos hajtást képzeljünk el hidrogén.
Robbanó motoros, csak hidrogén üzemanyaggal
hidrogén működik. Üzemanyaggal. Ennek köszönhető, hogy a Mirai-val szemben, ami zéro emissziós, itt minimális emisszió van, hiszen ugye motorolaj egyébek azok még szerepelnek, viszont majdnem ez is a nulla emissziót közelíti meg, és egy óriási potenciált jelent, jól mutatva azt, hogy a Toyota eléggé nyitva hagyja a jövő hajtásainak fejlesztése kapcsán a stratégia lehetőségeket.
Valóban sorozat érett már? Tehát várható a közeli jövőben, hogy megjelenhet?
Abszolút sorozatgyártásra érett, ugye ez egyébként versenyzünk is vele, egy Corolla változata japán rally bajnokságban, tehát nyilván azért még egy-két évnek el kell telnie, mire ez beépítésre is kerül valamik utcai modellbe.
Nagyon köszönöm Varga Zsombornak, a Toyota Central Europe PR igazgatójának, hogy ezeket elmondta.
Köszönöm, hogy itt lettem.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Az Európai Uniós piacon idén megduplázódott a villanyautó vásárlások száma. Hazánkban éven szinten 35-40%-kal nőttek az eladások a tavalyi adatokhoz képest. Mint több vállalat is tervez autóflottájának cseréjét elektromos járművekre, bár a flotta kezeléshez szükséges töltési infrastruktúra kiépítésének engedélyeztetése az általános európai energiaszökő miatt nagyon lassú. Pedig a flotta kezelés mellett a leasingelhető házi töltőállomások kiépítése is fontos feltétele volna az elektrifikációnak. Vajon hogyan, mi módon lehetne ösztönözni az elektromos autózás térnyerését a magánszektor mellett a vállalati szegmensben is, kérdezzük Kis Norbertől, a Magyar Leasing Szövetség autóbizottságának vezetőjétől, akit köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Sokrétű kérdés. Mitől függ, hogy valaki milyen autót vásárol? Van szabályozási része, költség oldala, kínálati oldala, és nem utolsó sorban kényelmi funkciója is.
Nézzük sorba.
Szabályozási téren szerintem sokat léptünk előre. Lépten nyomon arról hallunk, hogy CO2 kibocsátásnak milyen korlátozásai léptek hatályba. Mindenhol a környezetvédelmet kell hangsúlyozni. Ez került fókuszba, és a európai szabályozás kiemelt hangsúlyként kezeli, hogy a legtöbb országban betiltsák a benzines dízelautók forgalombejezését, és átálljunk új autóknál az elektromos autók forgalombejezésére.
Belátható időn belül, de nem most.
Igen. Norvégiában kicsit korábban, más országokban kicsit később, de az autógyártók is erre a kínálati oldalra kezdenek átállni. Többségük 2025-től, kevesebb részük 2030-tól, az értékesítés 50%-ában elektromos autót képzel már el. Viszont a másik két oldala húsba vágóbb számunkra, ugye a kényelmi funkció és a költség oldal.
Nézzük a kényelmit.
Igen, kényelmi oldal, ha valahova el akarunk menni, egyszerűen megtehessük. Ez hogyan legegyszerűbb? Ha valaki kevés kilométert megy, rövid távokra használja az autót, akkor ez tökéletes megoldás. Illetve, hogyha a családban két autóval rendelkeznek. Utóbbi esetben nagyon könnyű, tudják cserégetni az autókat, nincs miről beszélni. Akik viszont csak egy autóval rendelkeznek, ott az elektromos autó térnyerése még úgy gondolom egy kicsit háttérbe szorul.
Annál is inkább, mert az ország átjárhatóságát biztosítani kell, ugyanúgy Magyarországnak többé-kevésbé sikerült is, de személyes tapasztalatom szerint is ez nem minden esetben és nem minden irányban valósulható meg. Ráadásul, ugye, ahogy említettem a bevezetőben, maga a töltési infrastruktúra telepítése lelassult jelentősen az utóbbi hónapokban, ugyanis általános európai krízis a energiahiány, vagy szűke, ezért a engedélyek kiadása is késlekedik Magyarországon is.
És ugyanaz elején említettem, hogy szabályozás téren már jól haladunk a kényszerítő erővel, de a szabályozási téren, hogy számoljunk-e például a céges autóknál, ugyanúgy mehet-e a kedvezményes áron, ha otthon tölt valaki, az hogyan tudja elszámolni a céggel, ha az utcán parkol valaki, hogyan tud elszámolni, ha a mély garázsba. Tehát még nagyon sok teendő van.
Ja, ez nincs eldöntve még Magyarországon, nincsen rendesen lefektetve jogszabályban, ugye ez az
és
egész kérdés.
És gyakorlat se.
Ugye, ha jól értem, akkor az a probléma elsősorban, hogyha nem magánszemélyekről van szó, hanem vállalkozásokról, flottákról. Ebben az esetben eleve problémás, hogy milyen áramot használjanak, honnan szerezzék, melyik szolgáltatótól. Maga a munkavállaló, ha megkap egy autót, hogyan számoljon magával az munkáltatójával, ugye?
Igen.
Erre gondol, hogy odahaza tölti föl, akkor visszakapja valamit. Hogyan lehet ezen változtatni?
Hát, jó kérdés. Meg kell nézni a nyugat-európai gyakorlatokat.
Vannak példák?
Igen, tehát több ország már előttünk jár ebben, akár a Norvégiát, amit már említettem, vagy Hollandiát, hogy sokkal előrébb tartanak elektromos autózásban.
Nézzük tovább. Finanszírozás. Ez a oldala sincs azért teljesen lefutva Magyarországon. A magánszemélyek támogatása, állami támogatása, ugye az nagyjából világos mindenki számára. Amikor kiírnak tendereket, pályázatokat, akkor ugye gyorsan fél nap alatt elfogy az a kontingens, hiába emeli a kormány, folyamatosan ki tudják használni az emberek. Valószínűleg ezen is majd változtatni kell emiatt, és tervezhetővé tenni az autókereskedők számára majd ezt a pénzosztást, hiszen őnekik is be kell szerezni a megfelelő mennyiségű autót. De milyen a vállalkozásoknál?
Ugye a költség oldal az a legfontosabb része az említett szempontoknak. A támogatás vonatkozott mind magánszemélyekre, mind vállalatokra, de sokkal kisebb limittel, kerettel, és nagyon rövid ideig volt elérhető cégek számára. Ezért az autó árában nagy kedvezményekre nem számíthattak. Ugye miért fájó nekünk az elektromos autó? A megtehető kilométereken túl, ugye azért, mert drágák az autók. Jelenleg a benzines dízelautók sokkal olcsóbban megvehetőek, még így is, hogy az utóbbi két évben jelentős áremelkedésen estek át. Innentől kezdve, ha állami támogatással nem ösztönözzük az elektromos autónak az értékesítését, nehezen fog menni. Ugye az elején hallhattuk, hogy milyen drasztikus a növekedés, 30-40%, ez jól hangzik, de az összeautó eladásban ez 2-3% Magyarországon. Tehát még nagyon alacsony szinten járunk. Az állami támogatások addig pedig szükségesek, ameddig ilyen nagy az árkülönbség.
Milyen módon lehetne a magánszektorban például bővíteni a támogatást, és hogyan lehetne a vállalati szektorban valamilyen konkrét támogatást bevezetni?
Mi mindenképpen az mellett érvelünk, hogy olyan támogatás szükséges, ami nem egy napig elérhető, és rendkívül bőkezű, hanem ami tartósan fenntartható, ami egész évben rendelkezésre áll, mind a vállalkozások, mind a cégek számára. Ezt szeretnénk ugye kiegészíteni kedvező finanszírozással. A vállalatok számára most elérhető a Széchenyi Leasing Go termék, ami 0,5%-os fix kamatozással jár. Ez a jelenlegi emelkedő piaci környezetben rendkívül kedvező, még úgy is, hogy 0,5% egyszerű szerződéskötési díjat kell fizetni. A magánszemélyek részére nincs most ilyen kedvező finanszírozás elektromos autók esetén, viszont az MNB-vel megindult egy egyeztetés, hogy a zöld hitel mintájára, ami ugye a környezetkímélő új lakások építésének a segítségét szolgálja, egy zöld leasinget is kialakítsunk elektromos autók finanszírozására.
És az MNB vevő erre a javaslatra?
Igen, nagyon nyitottak voltak.
Tehát elképzelhető, hogy a közeljövőben az a bizonyos állami támogatás, amely egy-egy fél napig él, emellé be fog társulni egy tartósan tervezhető és tartósan igénybe vehető zöld hitel?
Mi ezt szeretnénk, ezt helyeztük fókuszba, ugyanis az autók drágulása magával hozza az emberek szemléletváltozását is. Az a fontos, hogy ez milyen havi költségekkel jár, és az tervezhető legyen. Nem feltétlenül bruttó ár. Bérlet jellegű, havi díjas szemléletű konstrukciók irányába elmegyünk, ott két dolog nagyon fontos, hogy milyen finanszírozás van mögötte, és milyen maradványérték. Ha ezeket megfelelő szinten tudjuk ajánlani, képviselni, akkor ez egy alacsony tervezhető költséggel árulhatók, értékesíthetőek az elektromos autók.
Arra nem gondoltak, hogy például a különböző leasing cégeknél egészen más költségek keretkeznek, mint egy vállalatnál, ahol csak egy-két autót kell működtetni, és ugye ezek a leasing cégek akár több száz autót is mozgathatnak, tarthatnak fönt, pörgethetnek, ott azért még inkább fontos lenne a finanszírozás megszervezése. Az eddigiekkel szemben sokkal rugalmasabban.
Abszolút. És úgy gondoljuk, hogy a jövő ebbe az irányba megy, tehát az a havidíjas szemlélet kialakulásával az emberek egyre inkább bérelni fogják az autókat, ehhez egy tervezhető maradványérték szükséges, amivel a sokkal több autóval rendelkező cégek ezt könnyebben számolják, könnyebben vállalják ezt a kockázatot, és az ügyfeleknek nem kell az autóval bajlódniuk. Full service szolgáltatást lehet mellé biztosítani, és ebben ezt a szemléletet szeretnénk kialakítani. Ez Nyugat-Európában már működőképes, az autók 60-70%-a így kell el. A magyar vásárlók körében, főleg a lakosságnál még mindig a tulajdonlás a fő érték.
A Magyar Leasing Szövetség ez ügyben is folytat tárgyalásokat, mik a kormány különböző szerveivel és az MNB-vel?
Nem, erre a havidíjas szemlélet kialakítására külön tárgyalásaink nincsenek. Egyszerűen, amikor a konstrukciókat ajánljuk, mind a kereskedéseken keresztül, mind a finanszírozásoknál, mind a banki fiókokban, erre hívjuk fel az ügyfelek figyelmét.
Mit gondol egyébként, röviden szólva, mert csak fél percünk maradt a beszélgetés időből, röviden szólva, mit gondol, hogy mikorra lehet áttörés ezen a területen Magyarországon a finanszírozás szempontjából?
Az áttörés elindult, de hogy jelentős eredményt érjünk el, minimum 3-4 évre még szükségünk van, úgy gondolom. Most már keresnek ilyen konstrukciókat az ügyfelek, váltják rendszeresen az autókat, ehhez a havidíjakat figyelik, a tervezhető költségeket, de ez jelenleg a finanszírozási arányunk 5-10%-a csupán.
Mit ígér az embereknek, a vállalkozásoknak, a magánszemélyeknek? Mit tudnak nyújtani rövidesen? Lesz újdonság?
Tervezünk újdonságokat. Ugye figyelni kell a gyártói igényekre is, a gyártói tendenciánkra. Ők abba az irányba szeretnének menni, hogy a szolgáltatások teljes körét beépítik az autóba, szoftveresen, és ha egy ügyfél fél év múlva meggondolja magát, hogy sokkal több extrát szeretne az autóba, akkor ezek utólag ráaktiválhatók legyenek.
Nagyon köszönöm Kis Norbertnek, a Magyar Leasing Szövetség autóbizottsága vezetőjének itt volt, és ezeket elmondta.
Köszönöm szépen.
Pozitív energia. Pillantás a villanyautók világába. Trendek, üzemben tartási tippek, költségek és megtakarítások a vásárlástól az állami támogatásig. Hitelesen az e-mobilitásról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.